beszédre valót. Beviszem ezt a madarat, hogy felküldjék Pestre. Majd István úr ír levelet mellé. Nem lehet halogatni, mert megbüdösödik. Köszönöm, Matula bácsi.
Nincs mit.
De most már mehetnek is. Bicsök úgy lendült neki a gyalogútnak, mintha estére Pesten akarna lenni. Természetesen az egész berekkel, Matulával és Csikasszal a zsebében. Tutajos elgondolkodva ballagott utána. Hova rohansz, Bicsök? Bicsök erre meglassúdott, mintha megérezte volna, hogy ebben a napban sincs több, mint ami belefér. És nem is volt. Ez a nap nem tartozott a kiemelkedő napok közé. Horgáztak, mert kellett az ebéd, aztán ide-oda témferegtek, mert ez mégis a búcsúzás napja volt, de a búcsúzás letörtségét még akarva sem tudták érezni. Télen talán még szebb lehet, nézett körül Tutajos, és Bütyök úgy érezte, hogy ő is ezt akarta mondani. De még hozzátette. Aztán levelezhetünk is. Tutajos értelmetlenül nézett Zömök barátjára, aki kissé félrefordította fejét, és erősen elpirult. Tutajos csak az utolsó pillanatban kapta össze nevetésnek indult ábrázatát, aztán lehajolt, mintha valamit keresne, és amikor legyűrte érzelmeit, csak annyit mondott. Persze, amennyit akarsz, de úgy gondolom, Katica szülei... Már megbeszéltem Nancsi nénivel. Á, fenét! Kati meg a te címedre ír. Bütyök, hadvezérnek születtél, de Pirimama felbontja. Pirimama meghalna, ha nem bonthatná fel, és ezt mégsem kívánhatod. Apám még soha nem bontják fel egyetlen levelemet se, de Pirimama... Majd megkérem, hogy ne bontsa fel. Lehet, hogy meg is ígéri. Ez elég. Bütyök, ez nem elég. Pirimama a gőz fölé tartja a konyhában, elolvassa és visszaragasztja. Rémes. Így van. Hanem az lesz a legjobb, ha Ladó Gyulának címezteted, de Pondorai Béla címén. Így a mamát sem bontja fel. Igazad van. És a mama nem is tudja ezt a gőzölő eljárást. Na látod? Most pedig vigyük haza a halakat és tisztítsuk meg őket, mert eljár az idő, és Gergő bácsi egy-kettő itt lesz. Majd én ellátom a halakat, te meg eredj fáért. Bütyök fogta a baltát és elballagott. Tutajos pedig egyedül maradt a halakkal, és természetesen Csikasszal, aki ünnepi izgalommal helyezkedett el a tábla mellett. Hát, elmegyünk, Csikasz, mondta később Gyula. Nem sajnálsz bennünket? Csikasz szerelmesen nézte a halakat. Te csak a gyomrodra gondolsz, te mindig csak a gyomrodra gondolsz. Csikasz ezt nem is tagadta. Éhes vagyok, rezegtette Suta farkát, és fél oldalt nézett Nyurga barátjára. Ilyen éhes már nem is tudom, mikor voltam. A fiú kése gyorsan járt, és gondolatai elugrottak most a kiskutyától, és arra gondolt, amikor az első halat tisztogatta gyámoltalanul és tudatlanul. Arra gondolt, hogy még a kést is másként fogta. Nem is beszélve az evezőről, horognyérről, oktalan leégésről, mindenről, amit a tudatlanság szült. Kezében és cselekedeteiben most biztonság volt, erő és feszítő öröm. Még többet tudni és tenni. Micsoda boldogság lenne ezzel az érzéssel ülni a padban, és a táblára írt számtan példára is így nézni, mint erre a halra, erre a kis csukára. És a feladatnak is ilyen biztos kézzel felvágni a hasát, pontosan tudva, hogyan kell és mi van benne. Tessék parancsolni, tanár úr! Ekkor Gyula kezében megállt a kés. Jóságos Isten! Hiszen nem a jó kengyel uralkodik már, hanem a felesége, azzal a kis serpenyővel a fején. Vajon leteszi, ha bejön az osztályba? Csillik biztosan elröhögi magát. Utána 10 percben Csilliket pofonvágom, ha ezt megmeri tenni. Tutajos már a gondolatra is kiállt a nő mellett, hogy valami sérelem érheti, és nem gondolt arra, hogy ezelőtt pár hónappal még álmában sem jutott volna a félelmetes bikát nyakon vágni. Most azonban ezt is lehetségesnek érezte. Nem gondolta, de érezte, hogy ezek az érzések rendszerint megbízhatóbbak, mint a tétova gondolatok. És Ladó Gyula Lajosnak igaza volt. Ez a nyár sok mindenre megtanította, kiművelte, útba igazította, és hozzáformálta a természetes élet kegyetlen törvényeihez. Amikor a Berek először fogadta, idegen test volt a nádas útvesztőiben. Tétova bárány a füvetlen pusztaságban. De a nap hozzáégette. A vihar megfürdette, a jégeső meggyalulta, és a nyurga elpuhult test izmainak állandó munkája fiatal farkast faragott a bárányból. Nem volt tehát semmi lehetetlen bika megrend szabályozásában, ha megsérteni a nőt, aki a kedves kengyel tanár úr felesége. A hölgy egyébként is veszedelmesen szép, gondolta, és ekkor igen, tutajosunk öntudatlan mozdulattal megfogta Ádám csutkáját, mintha nyakkendőjét akarta volna megigazítani. Gyula előre szaladt gondolatai ekkor szétestek, mert Bütyök szuszogott a tűzhöz, hatalmas ágat húzva maga után. Elhoztam az egészet, eresztette a földre terhét. Itt vágom fel, hogy maradjon Gergő bácsinak is. Igazad van, én meg azt gondoltam, megcsinálom a halászlét. Készebéddel várjuk az öreget. Bütyök aggodalmasan vakargatta meg a tarkóját. Tutajos, elrontod, majd meglátod. Akkor már nem lehet segíteni. Vágd a fát, Bütyök, megnyalod mind a 10 ujjad. Bütyök erre felemelte hatalmas mancsát, és jól megnézte ujjait, amelyek nem látszottak nyalásra alkalmasnak. Le kellene vágni a körmeimet, morogta, és körüljárta az ágat, hogy hol kezdje aprítani. A nap már jócskán túl volt a delelő, mire Bütyök készen lett. De ekkor már gyomorkondító és nyálképző, csodálatos illatködök úszkáltak a levegőben. A szaga jó, mondta Bütyök. Most már csak Gergő bácsi hiányzik. Teríthetek? Ekkor pár percre elfeledték, hogy ez az utolsó nap a Berekben, és rejtett izgalommal néztek Csikasz után, aki elrohant a gyalogúton öreg gazdája elé. Matula már messziről látta a füstöt, és amikor kibukkant a rekettyék alagútjából, szaglálódott is. Hagyjon Isten, mondta is a bográcsba nézett. Aztán a gőzbe tartotta kezét, azt is megnézte, és meg is szagolta. No, mondta, ebből alig, ha nem lesz valami. Merhetek, Gergő bácsi? De gyorsan, mert nagyon kívánom. Tutajos kiosztotta az ételt, de maga nem nyúlt hozzá, mert az öreg kényelmesen kavargatta a levest. Bélának levelet is hoztam, ott van a tarisznyában. Bütyök azonnal otthagyta a nemes ételt. Van ott egy üveg bor is, azt is idehozhatja. Azt mondták, ígyük meg búcsúzóra. Aztán ez a tökmag is csak oda penderedik, hogy Gergő bátyám, nem vinne el egy levelet az ellenőr úrnak? Hát, ilyen ez a mai világ. Hát az ő elhoztam. Bütyök az öreg mellé állította a boros üveget. Elolvasom, mondta a levelet bontogatva, hát ha sürgős. Persze, hogy sürgős, bólintott Matula, és belemerítette kanalát a lébe, megfújta, és lassan szürcsölte. Valódi, nézett tutajosra. Ha én csinálom, sem jobb. Elhiheti. Igazán? Azért mondom, mert úgy is van. Nancsi meg az összes asszonyok elbújhatnak. Ennek már csak akkor lenne jobb íze, ha tél lenne. Mert akkor még a meleget is jobban kívánja az ember. Matula felnézett Bütyökre, aztán elmosolyodott. Persze, vannak, akik ilyenkor is levelet olvasnak. Pedig az a levél, ahogy látom, nem hűl el. Bütyök úgy nézett a levélre, mint a napimádó a felbukkanó sugárzó istenségre. Járvány van a faluban, mondta aggodalmasan. Szerencsére mindenkit beoltottak. Szerencsére, mondta Matula egy kis kajánsággal, és Gyula összeharapta szájában a kanalat, hogy el ne nevesse magát. Nem, tutajosunk sehogy sem értette meg Bütyög lelki állapotát, és nem gondolt arra, hogy van egy ilyesfajta járvány is, ami ellen azonban nem található semmiféle gyógyszer, semmiféle patikában. Az ebéd utáni alvást azonban most sem hagyták el, bár előzőleg nem gondoltak rá. István bácsi azonban olyan bort küldött, mégpedig pintes üveggel, ami mást parancsolt. Parancsolt, és ifjaink nem is ellenkeztek, pedig csak egy-egy pohárral ittak. Mint az anyatej, csettintett Matula, és a fiúk úgy érezték, hogy az anyatejtől csak aludni lehet. Az árnyékok óramutatója azonban nem állt meg, és amikor felébredtek, Matula már kihordta a csomagokat a kunyhó elé. Eljött az idő, mondta. Bütyök megtapogatta zsebében a levelet, és ez megnyugtatta, de Gyula kissé kesernyésen gondolt az indulásra, a percre, ami immáron elérkezett. Matula három poharat tett a nevezetes táblára, és megtöltötte őket. Búcsú pohár nélkül ne menjenek el. És Tutajos úgy érezte, hogy ha összekoccan a három pohár, talán elpattan valami. De az üveg halk csendülése nyomán nem történt semmi, mert az idő végtelen folyását meg nem törheti semmi. Köszönünk mindent, Gergő bácsi. Én is, mondta az öreg a pohárba nézve. Én is köszönök mindent, mert jó volt ez a nyár, hogy így együtt voltunk. És tartsanak meg jó emlékezetükben. Felhajtotta a poharat. Aztán most már búcsúzásról szó se essék, mert az is elmúlt. Mehetünk. Mielőtt csónokba szállt volna, Gyula felkapta az erősen tiltakozó Csikaszt és magához szorította. Szervusz, Csikasz! Karácsonyra itt leszünk! Bütyök is megsímogatta a szőrös kis barátot, aki nyűszítve követelte, hogy tegyék már le, mert ki nem állhatja a fogdosság. Matula kézbe vette a lapátot. Itt maradsz, intett a kiskutyának, és a csónak simán nekilódult a víznek, az útnak és az időnek. A szekér nehézkesen dörömbölt végig az úton. István bácsi igáskocsit küldött, hogy minden cókmók felférjen, és a fiúk hallgatagon a szénába ültek. Matulának intettek még, de aztán elfordult az út, elmaradt a nádas. A réten kint legelt már a jószág, és a kolomszó úgy repkedett a bokrok között, mint a jajgató sirály. A Balaton felett már az alkony szárnyalt, és a nagy víztükre lassan megfakult, mint az emlékezet. Az ülésdeszkán idegen kocsis ült, mogorván, sötét egykedvűséggel, mintha ölfát vinne, trágyát vagy gabonát. Bácsi, próbálkozott Gyula, nem mehetnénk kicsit gyorsabban? Nem. Gyula ránézett Bütyökre, Bütyök megrántotta a vállát, és összenevettek. Tutajos, suttogta Bütyök, tömören elutasítottak. Most már könnyebb lett az út. Az emlékek nem húzták vissza a sarogját, hanem vidáman felkapaszkodtak, mintha azt mondták volna. Jövünk, fiúk, mert mi már el nem múlunk soha. Bütyök, szólalt meg Tutajos. Azokat a leveleket úgy kell címezni, Pondorai Béla címén Ladó Gyula Lajosnak. Különben majd megírunk pár borítékot. Felesleges, Katinak nagyon szép írása van. Most végezte a hatodikat, általános jó eredménnyel. Szamár vagy, a mamád azonnal megismeri, hogy nő írta. Bocsáss meg, Tutajos, azt hiszem igazad van. De most már beszéljünk másról, mert Nancsi néni eleget tud úgy is. Csak azt nem tudom, ismeri-e azt a gőzölési trükköt. Látod? Már néz bennünket. A kocsi ekkor fordult be az udvarba, és Nancsi néni csípőretett kézzel állt a feljáró teraszán, mosolyogva, ám bár parancsnoki tartásban. Na? Mondta, amikor a kocsi megállt. Hát, itt vagytok. Úgy látszik, Nancsi néni, állt fel tutajos kissé epésen, mert elgondolta a folytatást, itt vagytok, és most a kezembe kerültetek. A fürdőbe befűtöttem, amit levettek, azonnal kimossuk, megvarjuk. Ne mondják otthon, hogy nem törődtem veletek. Gondoltam én mindenre. A pakkokat hagyjátok csak itt kint. Hát a tetűt hoztatok. Mi van a fejeden, Béla?
Jújjújjújjúj,
ugrott félre Bütyök. Ne nyomkodja, Nancsi néni. Megorvoslom, ne félj, de előbb a barbé. A vályogvető cigánynak nincs ekkora haja. Mit szólnának otthon? Nancsi néni a borbét következetesen barbéinak titulálta, és hozzátette, hogy a körmöket is levágja, és ha van rossz fogatok, azt is kihúzza. Nincs rossz fogunk, mondta Gyula tiltakozva, és maga után vonszolta Bütyköt a fürdőszobába. Ott csak leroskadtak, és kissé megnyugodva egymásra néztek. A szennyes dobjátok ki, ne szappanozzalak le benneteket, majd egymást leszappanozzuk, Nancsi néni. Ezután már békében maradtak, s alapos fürdő után Bütyök kijelentette, hogy úgy érzi, mintha a bőrét is lefürödte volna. Nézd meg a vizet, Bütyök! A víz olyan volt, mint a kávé aj. Hát ezt fürödtük le. Ereszt ki, mert Nancsi néni elájul. Majd a barbé felmossa, mondta Bütyök, de az igazán szép, hogy gondoskodik rólunk. Jó asszony a Nancsi néni, én megszerettem. Te mindenkit megszeretsz, Bütyök. De hát ugye, ez Nancsi néni esetében igazán érthető. Akár tudja a gőzölési eljárást, akár nem. Tutajos! Jó, azért ne ölj meg, mert a legjobb barátod ölnéd meg. Kapj fel valamit, és gyerünk a konyhába, mert úgy hallom, megérkezett a barbé. A vacsora szótlanul kezdődött. István bácsi egy darabig némán evett. Néha ránézett a két gyerekre, és látszólag elégedetten mérlegelte őket. Később gyanakodva szimatolni kezdett. Minek van itt olyan becstelen szaga? Meg lehet szokni, tiltakozott Nancsi néni. Béla fejét bekentem liliomolajjal. Fene egye meg az ilyen liliomot, inkább csirkebél szaga van. Reggelre nyoma sem lesz a daganatnak. Lehet, hanem az öreg jól megkopasztott benneteket. Nem baj, István bácsi, szólalt meg csendesen Bütyök, de én szeretném megköszönni. Jó, miután ezzel megvagyunk. Tutajos, kérlek, te se akarsz szónokolni, hanem tölts a poharakba. Annyi az egész, hogy jól éreztétek magatokat. És sokkal nagyobb örömet szereztetek nekem, mint amennyit én adtam nektek. Kész. Megerősödtetek kívül és belül, hogy otthon nem ismernek meg benneteket. De ezt inkább Matulának köszönhetitek. Gergő bácsi, angyal, mondta Bütyök. Lehet, de a valóságos angyalok valószínűleg visongva futnának világgá, az öreg megjelenne köztük pipájával és kéthetes szakállával. Ezzel nem illik tréfálni. Nancsi néni, ez nem tréfa. Matula nem angyal, hanem ember, de talpig ember. És ennél többet nem kívánhat senki. Még csak azt akarom mondani, hogy karácsonyra várlak benneteket, és mindig úgy gyertek, mint haza. Ne szólj közbe, Bütyök! Tudom, amit tudok, de az is jó van. Ha megérjük, én is megtáncoltatom Katit a lakodalomban. Vörösödött el a jeles ifjú nadrág szíjáig. Nem erre gondoltam. Jobb, ha nem gondolkozol, Bütyök. Még csak azt akarom mondani, hogy a vályokházat karácsonyra felépítetem. Kezet adtam rá Matulának. Hanem Bütyök, tégy valamit a fejedre, mert rosszul leszek attól az odvas bocskaszaktól. Muszáj innom rá. Majd megüti a guta, jósolta az öregasszony. Akkor aztán ríhatok. 100 évig élünk, Nancsi néni, de ahhoz sokat kell aludnunk. Na menjetek csomagolni, mert hajnalban felverlek benneteket. A gyors vonat 7-kor indul. Gyuláik még hosszan elbabráltak a csomagolással, és még hosszabban elbeszélgettek. Így azután másnap rendkívül korainak érezték az ébresztőt. Lehet, hogy el is aludtak volna, de István bácsi kitárta az ajtót, felgyújtotta a lámpát, és átdübörögve a fiúk szobáján, a mosakodásnak olyan krákogó, szörcsögő, horkoló, csapkodó szimfóniáját játszotta végig, hogy egy modern zeneszerző azonnal lemezre vehette volna, és 2 üsdob segítségével hangszerelve előadhatta volna, mint saját szerzeményt. Viharvert ifjaink azonban nem voltak fogékonyak az ilyen magasabb zenei élvezetek iránt, máskor sem, ebben az órában meg éppenséggel nem. Ajaj! Sóhajtott Tutajos, és olyat nyújtózkodott, hogy az ágy recsegve tiltakozott az ilyen erőszakosság ellen. De csak a megmozdulás volt nehéz. A következő pillanatban már az utazási láz reszkettette meg idegeiket, és átesve Nancsi néni cuppanós csókjain, István bácsi csontlazító ölelésén, a kocsi megrándult, és beszélgetni kezdtek a kerekek.
Írjatok!
Ordított akkorát a testes gazdász, hogy a verevek azonnal beszüntették röpgyűlésüket a nyárfán. Tutajos kezével, Bütyök pedig kalapjával integetett, a nevezetes kalappal, amely nem is volt már másra alkalmas. Az ébredő falut hamar átvágták, aztán a küllők csattogása szétesett a reggeli mezőkön. Ez már nem igáskocsi volt, és nem 2 nomád rétjárót vitt a gyorsvonat elé, hanem 2 jól öltözött, valóságos 8-ost, 2 nyakkendős, átmenetileg kinyalt ifjút, akiken csak azért nem jajgatott a ruha, mert ez nem szokása. 2 hónap nem nagy idő, de ez alatt a 2 hónap alatt úgy kinőtték ünneplő ruhájukat, hogy a kabát begombolásáról szó sem lehetett, és Tutajos karján a kabátújjak könyök alatt végződtek. Gyula, mondta Bütyök, ez a nadrág összement, nem merek megmozdulni benne, mert elreped. Hát nem mozog, Bütyök. Különösen a leszállásnál vigyázz. Oda néz, mutatott kelet felé. A Balaton tükre rózsaszínű lángot vetett, mert messze, valahol Kenese mögött ekkor bukkant fel a nap. A nagy víz felett megmozdult az elnyúlt köd derengő lepedője, egy varjú károgott valahol, és a világosság érintésére fehér sirályok szártak fel a tündöklés tenyeréről. A kocsi dübörögve ment a nyár őszbe hajló útján, és már a híd közelében jártak, amikor Tutajos átnézett a másik oldalra, hogy elbúcsúzzon a Berektől és a folyótól. Ó, és felugrott. És felugrott Bütyök is, és talán nem is gondoltak arra, hogy ez a kép egész életükön elkíséri őket.
Gergő bácsi! Ordított Tutajos. Gergő bácsi!
És nem tudott mást mondani. Bütyök pedig csak a kalapját lengette olyan széles mozdulatokkal, mintha le akarna ugrani a kocsiról.
Írjál! Várom! Írjál!
Kiáltotta végre, mert Matula mellett egy kislány állt a csónakban mozdulatlanul. Csak kezét emelte fel azzal az ősrégi mozdulattal, amivel először intettek áldást az emberek. Thank you. kocsi dübörögve rohant át a hídon, és amikor eltűnt a látomás, a két fiú lezökkent. Ó, Gergő bácsi, mondta később Gyula.
Katica,
sóhajtotta Bütyök, mire Tutajos azt mondta, most már kezdelek megérteni, mert még én is szerelmes lettem valamibe, csak tudnám, hogy mibe. Bütyök hallgatott, a kocsi robogása úgy loholt alattuk, mint dörmögő szolgája a kerekeknek, hangja az útnak és takarója a gondolatoknak, melyeket utas emberek gondolnak csak önmaguknak, de soha nem beszélnek róla. A vonatban kevés utas volt, de ellankadt ifjaink ezt is sokallották. Behúzódtak egy sarokba, s azon mód elaludtak. Amikor Tutajos felébredt, Bütyök már ébren volt, és a Nancsi néni által készített csomagot bontogatta. Nem vagy éhes?
Fáj a fejem.
Egyél valamit, és elmúlik. Hol vagyunk?
Fehérvár után.
Na, mutasd! Bütyök végre feltárta a csomagot, és amikor fél óra múlva kidobta a papírt az ablakon, azt mondta, hogy nem is látszott, hogy fájt volna a fejed. Úgy megettünk egy csirkét, mint a pinty. Bütyök, a pinty magevő, és nem eszik csirkét, de a fejfájáson valóban elmúlt. Közben úgy elmentek a velencei tó mellett, hogy észre sem vették, pedig Tutajos kíváncsi lett volna, hogy ott van-e az az öreg csónak, ahol megálmodta, s ahol ott is volt. Mindegy, az a csónak ott van, s amíg Tutajos él, ott is lesz. A remény nem törött szárnyú madár, és a valóságot megálmodni szabad, sőt, szükséges is. Amikor a vonat végre megállt a déli pályaudvaron, Bütyök lerántotta az ablakot. Hordár! Kiáltotta. Hordár, ide kérem! És kezével integetett. Majd kiadom az ablakon.
Bütyök, megőrültél? Valahogy csak elvittük volna.
Kerestem! Ütött Bütyök a zsebére. Azért keres az ember, hogy más is keressen. Tessék addig itt maradni, hozom a tragacsot. Öt csomag, mondta a hordár, és amikor felrakta a csomagokat, Bütyök azt mondta. Kérem, rakja egy taxiba. Tutajosnak egyszerűen leesett az álla. Béla! És a vonatnak dőlt a nevetéstől. Béla, te részeges maradja! Béla! Ne röhögj, Tutajos! Öt csomaggal nem bírtunk volna. Egyébként hátul végigrepett a nadrágom. Képzeld! És megfordult, sőt, lépett is párat, mire a nadrág minden lépésnél araszos rést mutatott, teljes betekintést adva Bütyök két csíkos fehér neműjére. Tutajosnak a könnye potyogott. Várjuk meg, amíg elmennek, aztán gyere szorosan mögöttem, intézkedett Bütyök. Nagyon látszik? Á, nyögte ki Gyula. Á, és szemét törölgetve fedezte Bütyök látványosságát. De amikor a taxi elindult, mégiscsak azt mondta, hogy Bütyök intézkedése mindenképpen helyes volt. Még a nadrág varrásmenti tragédiája nélkül is. Tutajoskám, délután feljövök. Ne segítsek a csomagokat vinni. Dehogy. Várlak. Ladó Gyula Lajos hátára kanyarította a hátizsákot, két kezébe a bőröndöket, és Big Fitz kíséretében becsengetett és belezuhant Piri mama terjedelmes ölelésébe. Atya Isten, Gyuluskám, egész férfi lettél, és hogy áll rajtad ez a ruha? És akkor este, vacsora után, amikor a szülők egyedül maradtak, hosszas hallgatás után Ladó Gyula Ákos azt mondta. Szívem, ha nem tudnám, hogy a mi fiunk, a viselkedése után azt hihetném, hogy idegen. Ez a gyerek nem az, aki elment, ez a gyerek felnőtt lett. Hanem vegyen neki valami ruhát, mert így nem mehet az utcára. István mégiscsak remek ember. De Tutajos ebben a pillanatban nem nagybátyjára gondolt elsősorban. Asztalánál ült kis kuckójában, és előtte levél. Kedves jó Gergő bácsi! Gyuszikám! Suhant be Piri mama. Hát mesélj! Piri mama, amint befejeztem ezt a levelet, mesélek. Negyed óra múlva tessék bejönni. Fenét. Titok? Minden levél titok, Piri mama, de majd szólok, ha készen leszek. Piri mama meghökkenve csendesen tette be az ajtót, és szemét elfutotta a könyv. Hát ez így van, suttogta, és elzárta a gázt. Ez így van, de lesheted, amíg én átlépem a küszöböd.
és fél óra múlva már ott ült Gyula ágyán, és tutajosunk nagy kezét simogatta. De most már mesélsz, ugye? Szívesen, de előbb Pirimama mondja el, mi történt a nyáron idehaza. Olyan régen mentem el. Hát bizony, kisfiam, és Pirimama szépen elindult az ösvényen, amire a ravasz tutajos állította, mert kérdezni is szeretett Pirimama, de beszélni sokkal jobban szeretett. Tutajos kényelmesen elhelyezkedett, a nevelőanya mély lélegzetet vett, és azt mondta. Legjobb, ha ott kezdem, amikor elmentetek. És elkezdte. A duruzsolás lágyan betöltötte a szobát, és Gyula csak egy villamos szerencsétlenséget jegyzett meg az előadásból, a házmesterné foghúzását és a földszinti suszter 12 találatát a totón. Motorbiciklit vett a szerencsétlen. Miért szerencsétlen, Pirimama? Na hallod, minek egy cipésznek motor? Különben is svindli az egész. A cipésznek a keresztlánya árulja ezeket a totó cédulákat. És a Big Fitch megette Plasinka néni karaját, mert ott hagyta az alacsony ablakban. Na hát, mondta tutajos, és nem tett fel több kérdést, mert Pirimama hangja álmosítóan zümmögött, és egyre távolibb lett. És egyre jobban hasonlított ahhoz a csendes mormoláshoz, amit esténként hallottak a kunyhóban, amikor az est határán a messze zsongást odahozta a szél a sík vizekről, ahol álomra készülődött 100 000 madár. Ez a zsongás aztán felcsapott egy hét múlva, és vadzúgássá erősödött, amikor tutajos és bütyök beléptek az iskola kapuján.
Hallod, mint a berekben, reggel, mondta Gyula,
és nyugodtan ballagtak az osztály felé, ahonnét olyan lárma hallatszott, mintha egy tűzhányó készülne kitörni. Bütyök lomhán lépkedett tutajos mellett.
Gergő bácsi most szalonnázik, mondta.
Erre kicsit megálltak, és elfelejtették az új ruha szokatlanságát is, mert ifjaink mindketten új ruhát viseltek az évnyitás tiszteletére. És csikasz nézi, mondta Gyula, aztán benyitott az osztályba.
A tűzhányó kitört, de egyelőre csak Tímárt vetette ki magából, mert valaki lelökte az első padról, ahol nem tudni miért tartózkodott.
Tuta! Ordította estében, aztán elhasalt bütyök előtt.
Ki volt ez az aljas?
Én, mondta Csillik, a bika.
Akarsz még valamit?
Na, híresek, állította meg ifjainkat. Azt mondják, griffmadarat lőttetek, és láttatok 3 szál nádat. 4-et láttunk, bika, mondta tutajos. De talán engednél a helyünkre?
Mehettek, de előbb megtapogatlak benneteket. Szedtetek-e fel valami kis izmot?
És ekkor bütyök, a békés és jóságos bütyök állt az osztály rém elé. Busa nagy fejét oldalt fordította, és megnyalta a szája szélét.
Nézd, bika, nincs kedvem berekedni, mert ez az egy jó ruhám van. De ha tutajoshoz hozzányúlsz, nem azért mondom, lapáton visznek ki.
És ekkor a tűzhányú elhallgatott, csak a székek recsentek meg itt-ott, mint amikor trónok törnek össze.
Bikának vége, éljen első bütyök, kiáltotta Avas Elemér, a jogász,
és bika örült, hogy haragját feléje fordíthatta, de Gyula vállára tette a kezét.
Hagyd, bika, és ha akarod, tapogass meg, de inkább mondjátok el, mi újság.
Csillik, aki mindenáron verekedni akart, erre végleg elvesztette lába alól a talajt. Tutajos hangjában valami szelíd, erős nyugalom volt, amivel nem lehetett mit kezdeni.
Hát, kérlek szépen, dadogta, nőt kapunk kengyel helyett.
A vihar elült, és most már aránylag csendes megbeszélés kezdődött, de mindenki a helyére ült, mert Wallenberg megnézte az órát. 4 perc és 30 másodperc múlva csengetnek.
Kengyel feleségét,
folytatta Bolha a beszámolót. És Lajos bácsi nyugdíjba megy. Nagy kár.
Ám bár a nő kedvemre való,
szólt közben jogász, és megigazította csokor nyakkendőjét, amit csak ő hordott az osztályban.
Hülye,
mondta valaki.
Ki volt az?
Állt fel Avas Elemér, végignézve az osztályon.
Én,
tartotta fel a kezét 20 fiú egyszerre, és a zsibongás újra elindult. De ekkor megszólalt a csengő, és hangja lassan kiemelkedett a zsibongásból. Végül csak a csengő hallatszott, és elnémult minden, mint amikor egy valóságos uralkodó szól a néphez, egy megfoghatatlan hatalom, az idő.
Jönnek!
Suttogta valaki, és ezt a suttogást is jól lehetett hallani. Amikor az ajtó kinyílt, az osztály már állt. A katedra dobogója nyikorgott. Kengyelné Hóna alatt aktatáska. Lajos bácsi sötét ruhában, kicsit öregebben, mint amikor elbúcsúztak, de vidáman, mint mindig.
Fiúk, az orvos azt mondta, hogy most már pihennem kell. De azért én nem búcsúzni jöttem. Bármikor jöhettek, és jöjjetek is, mert én, akármilyen kelekótyák is vagytok, szeretlek benneteket. Mi is, Lajos bácsit, mi is! Jó, szóval... Nem búcsúzni jöttem, hanem hogy átadjalak benneteket új osztályfőnökötöknek, aki egyúttal a számtant és fizikát is tanítja. Kengyel tanár úr felesége, és megengedte, hogy egyszerűen Éva néninek szólítsátok. Remélem hálával és tisztelettel viszonozzátok ezt az előlegezett szeretetet.
Természetesen, szólt Avas Elemér.